Dicsérünk és magasztalunk, drága mennyei atyánk! Köszönjük, hogy összejöhetünk a te szent fiad nevében, hogy a mai napon is hallgassuk Krisztus igéjét, hogy a hitünk felgerjedjen, felnövekedjen, és általa a hegyeket tudjunk megmozgatni a Jézus nevében. Hálát adunk, atyám, a mögöttünk levő évért. Köszönjük a szent oltalmat, a szent védelmet, a szolgálóangyalok seregét, amelyek vigyáztak ránk és óvtak bennünket. A Zsoltár 41, a Zsoltár 91 és a tized fizetők joga alapján, továbbá a Szentvér hatalma alapján megvalljuk mindannyiunk felett a szent oltalmat, a szent védelmet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, a te ígéreteidet, amelyekről te nem feledkezel meg, és beteljesíted azokat. Hálát adunk az imáink megválaszolásáért, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, a növekedést, mind létszámban, mind szellemben. Köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk minden tekintetben. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Mai köszöntésünk úgy szól, hogy Krisztus igéjét hallgasd. Szeretettel ölelünk benneteket. Örömmel állapítottam meg, hogy a tavalyi 500 kártyanaptárhoz képest most az 1000-ből 2 egész csomag van. Úgyhogy nagyon jó dolgoztatok. Akkor ami előttünk áll, az a jövő év. Akkor kezdjük el, amiért jöttünk, a tanítást. Előtte még mondom, hogy a drága Szent Szellem munkálkodik a szív területén. Munkálkodik a fejem, egyrészt a légutakban, másrészt meg a fej különböző pontjain. A hitkezek kinyúl, megragadja, elveszi, és tedd rá a kezedet. Combban is munkálkodik az Úr Szelleme. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. A kegyelem bősége sorozat 8. része következik. A Páli Evangélium a mai tanítás címe. Az evangélium megértésének a legjobb módja az, hogyha visszakanyarodunk a korai gyülekezetek tanaihoz, és nem más forrásból csipegetünk. Isten Pált jelölte ki, hogy hirdesse a kegyelem evangéliumát, ezért bölcs dolog, hogyha az ő szolgálatát és az ő leveleit tanulmányozzuk. Pál sokkal több kijelentést kapott az új szövetségi kegyelemről, mint a többi apostol együttvéve. Nem csoda, hogy az új szövetség leveleiben, kétharmad részben az ő levelei kaptak helyet. Tehát Pál apostol írta az új szövetségnek a kétharmad részét, amit a Szent Szellemtől kapott. Az első alpontunk, hatalommal prédikálni. És az apostolok cselekedetei 14. fejezetéhez lapozunk.
És ott prédikálják vala az evangéliumot. és Lisztrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ezt hallá Pált beszélni, aki szemeit elfüggesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul. Mondd a nagy fennszóval, állj fel lábaidra egyenesen, és felszökött, és járt.
Amen. A Szent Szellem ezt az igét úgy állította össze, hogy három jellemző is van arra, hogy erről a maga tehetetlen emberről egy pontos képet kapjunk. Azt írja, hogy lábaival tehetetlen, születésétől fogva nem járt, és azt is írja, hogy sánta. Megnéztem a görögben, ez a szó jelenti azt, hogy sánta, bicegő és béna. Na most az én meglátásom szerint ide a béna szó illik, mert hogyha valaki a születésétől fogva nem járt, akkor az béna és nem sánta. Tehát ez csak szépséghiba, úgyhogy nem foglalkozunk ezzel mélyebben. Mi történt? Pál prédikálását hallva, a körülményei ellenére mégis teljes volt hittel, hogy meggyógyul. A kérdés az, hogy miként vált hittel teljessé ez a béna ember. Tudjuk a Róma 10:17-ből, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Olvassuk azért el. És itt fog egy érdekes dolog megvilágosodni rögtön előttünk. Tehát olvassuk a Róma 10:17-et.
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
Amen. Két különböző dolgot fogunk most egybegyúrni. Az egyik az, amit Pesten is hallottatok, az Úr szája itt is szólta, hogy a törvény hallgatásából nem lehet hitet nyerni. A másik dolog pedig, hogy a hit hallásból származik, amit most felolvastunk. A kettőt valahogy eddig nem illesztettük össze, és most kéri az Úr a figyelmeteket. Most fog leesni a tantusz. Azt mondja itt, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig... Hát igen, a Bibliák ezt írják, hogy Isten igéje által. De Joseph Prince elmélyedt a görög szövegben, és az Isten szó helyén levő szó az inkább a Krisztushoz áll közel, és nem a Theoshoz. Mert a Theosz az Isten, a Krisztus pedig a Krisztus. Theoszból ugye származik a teológia és egyéb más szavak. Tehát a Krisztushoz áll közelebb, tehát ő ezt úgy használja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus igéje által. Most létezik-e olyan, hogy Krisztus igéje? Van-e a Bibliában ilyen? Az Úr megmutatta, hogy a Kolosse 3:16-ban olvassuk el. Tehát különbséget kell tennünk, és látnunk kell a különbséget, hogy van Isten igéje, és van Krisztus igéje. Eddig azt gondoltam én is, hogy ez egy. Bár a pesti tanításokban már felfigyeltem arra, hogy előjárunk, többször említette a Krisztus igéjét. Tehát Kolosse 3:16.
A Krisztus igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
Amen. Tehát itt egyértelműen Krisztus igéjéről van szó, a görögben is a Krisztus szó áll ebben a versben. Tehát ez a béna ember Krisztus igéjét hallotta, és így vált hittel teljessé. A Krisztus igéjét hallgatta. A hit nem egyszerűen Isten igéjének a hallásából jön, mert Isten igéje mitől áll fel? A Biblia első versétől az utolsó verséig az összeset, és ebben benne van a törvény is, amiből nem lehet hitet nyerni. Tehát a törvény hallgatásából nem lehet hitet nyerni. A Krisztus igéje pedig, az egy szűkebb fogalom, az a kegyelem igéjére vonatkozik. Tehát látjátok a különbséget, hogy van Isten igéje, ami az egész Biblia, és van Krisztus igéje, ami a kegyelem üzenete. Tehát a törvényből a törvény hallásából, a törvényről szóló tanításokból nem lehet hitet nyerni, csak Krisztus igényének hallásából. És a Krisztus igényét prédikálta Pál, és az a béna ember is Krisztus igényét hallgatta. És ennek hallgatása által hit ébredt a szívében. Mit jelent az, hogy Krisztus igényének a hallása? Határozzuk ezt meg. A Krisztus igényének a hallása olyan tanításoknak a hallgatását jelenti, amelyek meglettek szűrve az újszövetségi kegyelem és Jézus elvégzett munkájának a tükrében. Tehát, mint az előbb röviden mondottam, hogy a Krisztus igéje az egy szűkebb fogalom, ami a kegyelmet, az újszövetségi kegyelmet öleli fel. A Biblia elejétől a végéig lehet prédikálni Jézus és a kegyelme megvilágításában. Azt is tudnunk kell, és most a Pesti Újságban volt is erről egy kis tanítás, hogy az Ószövetségben Krisztus el van rejtve. Az Újszövetségben fel van fedve. Az Ószövetségben Krisztus árnyékaival, előképeivel találkozunk, de ahhoz, hogy az Ószövetségi ige versekből Krisztus kiábrázolódjék, ehhez egy Újszövetségi szolgáló szükséges, aki ezt el tudja magyarázni és ki tudja emelni. Tehát összegezzük, hogy kizárólag Krisztus igéjének hirdetése által fog a hit felbuzdulni. Halleluja! Nagyobb lett a világosságunk. Második alpontunk. Mit prédikált Pál? Joseph Prince-et is foglalkoztatta, hogy mitől voltak Pál szavai annyira erőteljesek, hogy gyógyulásra ébresztett hitet, hogy olyan hitet ébresztett, hogy még lehetetlen helyzetekből is ki lehet jönni. Mitől volt Pál tanítása ennyire erőteljes? A Biblia szerint Pál az evangéliumot prédikálta. Nem gyógyulásról tanított kimondottan. Természetesen helye van a gyógyulásról szóló tanításoknak, meg a gyarapodásról szóló tanításoknak is a gyülekezetben, de ebben az esetben nem kimondottan gyógyulásról szóló tanítás volt a napirenden. Tudni kell azt is, hogy a gyógyulásról való hit akkor is jöhet, amikor az evangéliumot hallod, és nem kimondottan gyógyításról szóló tanítást. Joseph Prince tudni akarta, hogy Pál mit prédikált, mert ő is ugyanazzal kívánta buzdítani a szenteket, hogy a hitük felbuzduljon és felemelkedjen. És megkérdezte az Urat. Ez a legjobb módszer. Az Úr a következőt válaszolta, hogy Pál tanításai közül egyet az írások megőriztek, és Pál ugyanezt prédikálta mindenhol. Nemrégen tanítottunk arról, hogy Jézus is bizonyos témakört mindenhol prédikált. Tehát Pálnak is volt egy ilyen meghatározott témaköre. Az apostolok cselekedeteihez lapozzunk vissza, a 13. fejezethez. És olvassuk el, a 13. fejezetben a 38-tól a 39-es versig. Ebben rejlik Pál tanításának a fő hajtó ereje, és ennek a tetőpontja a kegyelem.
Azért legyen néktek tudtotokra, atyám fiai, férfiak, hogy ő általa hirdettetik néktek a bűnöknek eltörlése, és mindenekből, amikből a Mózes törvénye nem volt képes megigazítani titeket, ő általa mindenki, aki hisz, megigazul.
Amen. Pál evangéliumának az ereje az összes bűn eltörlésében található. Azon emberek esetében természetesen, akik hisznek Jézusban és befogadják őt. Tehát megvallják őt életük urának és megváltójának. Nincs más, ami feljogosít a bűnök eltörlésére, csak is az Úr Jézus kiontott drága szent vére. Mert az képes megtisztítani a bűntől. Az Ószövetség a cselekedetek általi megigazuláson alapult, és a bűnbocsánat elnyeréséhez az embernek
teljesíteni kellett. Tehát be kellett tartani az adott parancsolatokat. A kegyelem új szövetsége ezzel ellentétben teljes mértékben a Krisztusban való hit általi megigazuláson alapul. Tehát mélyreható különbség van a két szövetség között. A követelés már nem az emberen van az új szövetségben, hanem Krisztuson van. És ez a jó hír, ez az örömüzenet, hogy Krisztus végzett el helyettünk mindent. Mindenki, aki hisz Krisztusban, és megvallja, hangosan kimondja a szájával a Krisztusba vetett hitét, azaz elmondja az üdvösség imát, akár egy közösségben, akár otthon, egyszer magában, elnyeri a bűnök eltörlését, és megigazulást nyer. Azaz, a bárány drága szentvére tisztára mossa őt. Most egy picit, akár be is csukhatod a szemedet, képzeld el ezt a béna embert. Miként reagált Pál evangéliumára? Amikor azt hallotta, hogy aki hisz, és megvallja Jézust élete urának és megváltójának, az mindenből teljes megváltást nyer. Miként reagált? Hallotta ezt a jó hírt, az örömüzenetet, és jött a hit hozzá. Ez megtöltötte a szívét. Könnyek csordultak ki a szeméből. Ahogy mi is sokszor megtapasztaljuk egy alkalmon, vagy főképp egy evangelizációs alkalmon, egy nagyobb összejövetelen. Bizonyára elfordult a béna lábától, és visszautasította azt a gondolatot és téves feltételezést, hogy azért ilyen nyomorék ő, mert vagy a saját, vagy a szülei bűnei miatt ő büntetve van. Ami ugye természetesen nem igaz, mert a múltkori tanításokban is igékkel alátámasztottuk, hogy Isten nem haragszik, Isten megbékélt az emberrel Krisztus által, és Isten jó szándéka van az ember felé. Ez a béna ember bizonyára teljes szívvel elhitte, hogy aki hisz Krisztusban, minden bűne eltöröltetik. Felszabadult a hite. Hát ha nincs bűntudat, nincs kárhoztatás, akkor a hit szárnyalni képes. És vélhetően ezt suttogta magában, hogy hiszek, Uram. Ekkor hallott egy parancsszót, hogy állj fel a lábaidra. És mielőtt még ideje lett volna tétovázni, átgondolni, hogy most ő mit is tesz bénán, arra eszmél, hogy felugrott és jár. Életében először jár. Ezt úgy el lehet képzelni a sorok között, hogy az igehirdetés és a talpra szökkenés között mi történhetett. Harmadik pontunk. A hit buzdító evangélium. Amikor ez a csoda történt a béna emberrel, az írásokból nem látjuk, hogy lett volna gyógyítósor, és azt sem olvassuk ki, hogy Pál a kezét tette volna erre a béna emberre. Ettől függetlenül visszanyerte az egészségét. Ez arra mutat rá, hogy a gyógyulásban való hit kizárólag Krisztus evangéliumának és igéjének a hallásából fakad. Tehát Krisztus igéje. Ne felejtsétek el, hogy egy más kategória. Joseph Prince alkalmain azt tapasztalja, hogy a hallgatósága, hogy hallja a kegyelem evangéliumát és Jézus elvégzett munkáját, ott a helyükön csodálatos gyógyulásban részesülnek. Hát egyszerűen, ahogy megtörik a kárhoztatás, a bűntudat, a hit felszabadul, szárnyal és megragadja a gyógyulást. Minél nagyobb a megértés Jézus bevégzett munkájáról, annál nagyobb mértékben buzdul fel a hitet. Függetlenül, hogy milyen lehetetlennek tűnő helyzet előtt állsz. Egy pásztor autóban utazott, ráadásul a hátsó ülésen, tehát nem is ő volt a sofőr. Az előlevők betettek egy Joseph Prince tanítást, ezt hallgatták, és az az üzenet hangzott el, hogy Jézus már meggyógyított. A tünet, ami a testeden van, az az ördögnek egy hazugsága. Ezt az üzenetet szenderegve ez a pásztor a hátsó ülésen meghallotta. És erre egy áment mondott. Ez az ámen azt jelenti, hogy a szívében egyetértett azzal, hogy Jézus minden bűnét elhordozta, és minden átoktól megváltotta őt. Abban a pillanatban, amikor ő kimondta az áment, és a szívében egyetértett az elhangzott üzenettel, Isten ereje átjárta a testét, és szabaddá vált a kellemetlen hátfájdalmától, hátpanaszától. Egyszerűen csak azért, mert Krisztus evangéliumát hallotta. Ez a Krisztus evangéliumának újra és újra hallásának a hatalma. És így jön a hit. A hit pedig meg tudja ragadni a kívánt dolgot. Meg tudja ragadni a gyógyulást, az egészséget. Minél többet hallasz Jézusból, Jézus tanításából, Krisztus igéjéből, annál többet vagy képes befogadni az ő kegyelméből. Minél nagyobb megértést kapsz Jézus elvégzett munkájáról, annál nagyobb lesz a hited, és bármilyen helyzet megoldására ott áll a hit, mint egy eszköz. Ő ezt a helyzetet, azt a problémát megold az Úr kegyelméből, és az ő karjának segítségével. Negyedik pont. Természet feletti harangok. Joseph Prince egyik alkalmán egy olyan tanítás hangzott el, hogy Jézus hogyan nyilatkoztatta ki magát, mint a kezdet és a vég. Ez volt a tanításnak a témája. És ahogy felolvasta az előbbi 38-39-es igéket, a pódiumon, a háttérben a harangok megszólaltak. A zenekarnak a eszközei voltak ott, de a zenekar a tanítás alatt, úgy ahogy Budapesten is látjuk, nem marad a helyén, hanem leül az első sorba. Tehát a zeneszerszámoknál egy lélek nem volt ott. Isten kenete végig söpört a termen, megszólaltak a harangok, egyik hívő sírt, a másik dicsőítette Istent, a többiek meg tapsoltak. És ezt körülbelül 1000 fő tömeg látta. A kamerás annyira meglepődött, hogy a kamerát elfelejtette a harangok felé fordítani, és a videó felvételen ez nincs meg, csak a döbbent arcokat, meg a pásztorra úgy mutat hátra, ezt lehet a videó felvételen látni. Ahogy Joseph Prince elolvasta ezt a két verset, a bűn eltörlésről, a Szent Szellem leszállt és átölelte őket. Ez olyan volt, mintha a Szent Szellem egy ünneplő áment mondott volna erre a két versre, hogy a bűneink eltöröltettek. Isten egy hatalmas jellel erősítette meg az ő igéjét. És ez a harangjáték nem csak egy össze-vissza harangozás volt, hanem ez egy megtervezett zenejáték volt, amiben minden bizonnyal az angyaloknak nagy szerepe volt. Előzőleg mérgező e-mailek keringtek, és ez néhány keresztényt meg is ingatott az ügyülekezetében is. Ezek a mérgező e-mailek a Joseph Prince kegyelemről szóló tanításaival voltak kapcsolatosak. Mert ugye nem mindenki ért egyet a kegyelem tanításokkal. És volt, aki úgy imádkozott, hogy kér Istentől jelet, hogy most ez a jó vonal, vagy a hagyományos a jó vonal. És akik ezt a jelet kérték, megkapták harangszó formájában, azonnal figyelmen kívül hagyták ezeket a szaklató és rágalmazó leveleket. Isten csodálatos módon bizonyította be, erősítette meg, hogy a kegyelem tanítása az a jó vonal. Ötödik pontunk. A kegyelem evangéliumának üldöztetése. Az Úr jó előre figyelmeztette Joseph Prince-t, hogy ára van a páli evangélium hirdetésének, ugyanis zaklatások fogják érni. Már 10 évvel ezelőtt is azt hallottuk az előjárónktól, hogy amelyik pásztor nem kapott rágalmazó levelet, vagy rágalmazó szavakat, az nem is igazi pásztor. Ebből lehet lemérni, hogy jó úton halad, és azt hirdeti, amit kell. Ezek a zaklatások főleg olyanoktól jöttek, illetve jönnek, akik a törvény általi megigazulásban és az emberi erőfeszítésekben hisznek. Tehát ószövetségben élnek. Jézus is megtapasztalta ezeket a zaklatásokat, üldöztetéseket. A törvény szakértői, a farizeusok ugyanis nem tudták Jézust és a tanításait elfogadni. Annyira ragaszkodtak tíz körömmel a törvényhez. A farizeusok a törvény betéve ismerték, de az írások szerzőjét, aki előttük állt, azt nem ismerték fel. Ez rámutat arra, hogy a törvényeskedés elvakít. Vannak szemeik, de nem látnak, vannak füleik, de nem hallanak. Akik viszont elismerték, hogy ők bűnösök, akár a paráznasszony, a vámszedő és a világ szám kivetettjei, ők ugyan sokkal kevesebbet ismertek a törvényből, de örömmel fogadták Jézust és a tanításait. Pál a prédikációja végén, a pogányok oda mentek hozzá, és megkérték, hogy legközelebb is ugyanezt tanítsad. Ez benne van az írásokban, majd meg fogjuk nézni rögtön. De olvassuk is el. Itt folytatólag a apostolok cselekedetei 13-ban, 41-től 45-ig. Tehát ebből lehet tudni, hogy Pál ugyanezt prédikálta mindenhol. Hogy a bűnök el vannak törölve Isten kegyelme által, és a kiontott drága Szentvérnek köszönhetően. A Szentvér tisztító erejének köszönhetően.
Lássátok meg, ti megvetők, és csodálkozzatok, és semmisüljetek meg, mert én oly dolgot cselekszem a ti időtökben, oly dolgot, melyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná néktek. Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérjék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik ezen beszédeket. Mikor pedig elosztott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozeliták közül követik Pált és Barnabást, akik szólván hozzájuk biztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűle az Isten igéjének hallgatására. Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, betelének irítséggel és ellene mondának azoknak, miket Pál mond vala, ellenkezve és káromlást szólva.
Amen.
Amen.
Tehát a pogányok kérték, hogy legközelebb is ezt szeretnék hallani, hogy a bűnök el vannak törölve. És amikor összejöttek a következő szombaton, szinte az egész város ott volt, és hallgatták a kegyelem evangéliumát. Ezen belül a bűnök eltörlését és a hit általi megigazulást, mégpedig Jézus keresztje és Isten kegyelme által. A hatalmas tömeg miatt, amit nevezhetünk sokaságnak, a jó hír minden bizonnyal futó tűzként terjedt. Mert ahogy elmentek, ezt híresztelték úton útfélen. A vallásmafia ennek cseppet sem örült, hogy Pál hirdeti a kegyelmet, a bűneltörlést, méghozzá ingyen. Hát ingyen kaptuk a kegyelmet, ajándéképpen. És a páli evangéliumnak ők ugye ellenálltak. Irítség tört rájuk, ellenkeztek, káromlást szóltak. A káromlás a görögben jelenti azt is, hogy rágalmazás és gyalázás. Tehát a szavaikkal szurkálták és döfködték ugye Pált és a követőit. Egy lepel, egy vakság van a vallásos emberek szemén. Nem látják, hogy az ószövetségi törvény már nem érvényes, és helyébe már régen belépett az új szövetségi kenyelem. Ennyit kellene meglátni csak. Irigykedtek. És ma is irigykednek azokon, akik a kegyelemtől meghatódnak. Egy evangelizációs összejövetelén is, főképp az újak szemébe megjelenik a könny. Ők viszont kemény erőfeszítéseket folytatnak azért, hogy megigazítsák saját magukat, ami természetesen nem működik. Az irigység oka az, hogy a hívők az Úr kegyelméből, Jézus nevének ereje által áldásokban, áttörésekben és csodákban részesülnek, és megkapják a megigazultságnak a palástját. Saját önerőfeszítés nélkül. Hát ezért irigyek. Visszákeltettek. A kegyelem evangéliuma hallatán. És azt mondják, hogy túl szép, hogy ez igaz legyen. Márpedig igaz. Jézus nem azért jött, hogy újabb törvényeket hozzon, hanem bővölködő életünk legyen. Az isteni fajta bővölködő életben részesüljünk a kegyelem által. A korvallásos embereit feldühítette az, hogy a kegyelem szembeszáll a hagyományokkal. Jézus maga is mondta a korvallásos embereinek, hogy a ti emberi rendeléseitek hatástalanítják Isten igéjének az erejét. Ebben benne van sok minden. A kegyelem tanítás semmibe veszi az emberi cselekedeteket, és mindenné teszi Jézus Krisztust, aki a kereszten volt és elvégezte a munkát. Pál tanítása kemény figyelmeztetéssel zárul, ez volt a 41-es vers, és azoknak szól, akik megtagadták a kegyelem evangéliumának a befogadását. Tudjátok, amikor Jézus meghalt a kereszten és kínálta a szellemét, akkor a templomban a kárpit ketté hasadt. Ez a kárpit a mózesi törvényt jelképezi. Tehát a kárpit ketté hasadásakor az elválasztó lepel el lett távolítva a nem igaz ember és az igaz Isten között. Mert ugye az ember mindaddig nem igaz, nem tud megállni Isten előtt, amíg Jézust be nem fogadja, és a Szent Vér meg nem tisztítja őt. Amint eltűnt a törvény, a Jézus vérében való hit által az emberek meg tudnak igazulni, akik befogadják Jézust, és megnyílt az út a mennybe. Mert Jézus az egyetlen út az Atyához. Ezért Krisztus evangéliuma, Krisztus igéje ma egy jó hír a számunkra. Egy örömüzenet, egy örömhír. A jó hír hallatán nem mindenki örvendezik. Lesznek, akik ki akarnak rúgni téged a településről. De nem hagyjuk, mert hatalmunk van Krisztusban. Az üldöztetések ellenére Pál az evangélium igazságát hirdette, és nem akart embertetsző lenni egyáltalán, hanem Istennek akart tetszeni. A Galata első fejezetében olvassuk a 10-től 12-ig.
Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tudtotokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.
Amen. Tehát Pál kijelentésből vette az üzenetet, a leveleket, amit leírt. Házi feladatnak van egy kapcsolódó ige, azt csak felírhatjátok. 1 Tesszalonika 2.4, az is hasonlókat mond. Megerősítésképpen megnézhetitek. Hogyha a tanítást hallgatsz, akkor mindig győződj meg arról, hogy a páli evangéliumot hallod, a kegyelem igéjét, mert azt jelek és csodák fogják követni. A csodára van szükséged, áttörésre vágysz. A kegyelem igéjére van szükséged, nem a törvény tanításának a hallására. Jézusnak és Pálnak először prédikálni kellett a kegyelmet, és csak azután következtek a jelek és a csodák. Nem véletlenül így zajlik le egy evangelizációs alkalom is. Dicséret, tanítás, és jönnek a jelek és a csodák. Isten akarata az, hogy a gyógyulást előzze meg a tanítás Jézus jó híréről, a jó üzenetről, az örömüzenetről. Ezek hallgatása által fog felnőni a hit. És ahogy a hit növekszik, a gondolatok mind jobban lejönnek a problémákról, és Jézusra kezdenek fókuszálni. Tehát a fókuszunkat át kell állítani. Utolsó pontunk, a 6. pont következik. A páli evangélium. Nekünk, mindannyiunknak, akik a teljes evangélium körökhöz tartozunk, a páli evangélium hirdetésére kell törekednünk. Ahogy növekszik a világosságunk, a megnövekedett világosságunkat kell átadni a hallgatóságnak. Mint az újságban is láttátok, hogy az egyházunk ismét megkapta a nemzetközi teljes evangéliumi szolgálókok levelét. Pál nagyon ragaszkodott az evangélium igazságához. És olvassuk el a Galata 1-ben a 8-as 9-es verset, és meg fogjuk látni, hogy Pál duplán mondott átkot azokra, akik másfajta evangéliumot próbáltak hirdetni.
De akár mi, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, átkozott legyen. Amint előbb mondottuk, most ismét mondom, ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen.
Tehát, mintha nem lenne elég az első átok, biztonság kedvéért második versben még egyszer mondja, hogy átok azon, aki, pontosabban ez úgy hangzik, hogy átkot hoz magára az, aki nem a kegyelem evangéliumát és nem az igazságot hirdeti. Krisztus evangéliuma Isten ereje az üdvösségre, nem pedig a törvény, a bűnvallás, vagy a bőt, vagy bármi más. Üdvösséget Krisztus evangéliumának hallásából lehet nyerni. Mert az elveszett ember szíve felbuzdul, és meglátja, hogy ő elveszett, hogy szüksége van egy megváltóra. A kegyelem új szövetsége alatt a Krisztusba vetett hitünk megvallása által jön a megigazulás, nem cselekedetek által. De így szól az ige, hogy kegyelemből tartatotok meg hit által, és ez nem tőletek van.
Igen.
Isten ajándéka, hogy senkinek érkedjen. Na, akkor még egy-két gondolat. Ne engedd, hogy bárki is feltételt szabjon a bűnök megbocsátásának. Neked tudnod kell, hogy minden bűnöd Jézus vére által el lett törölve, és ez a törlés folyamatosan tart a mai napon is. Amikor megszerzed a páli evangéliumnak az igazságát, és egyszerűen ezt elhiszed, akkor fogod látni bejönni Isten erejét az életedbe, és ez minden dolgot jóra fog fordítani. Ez a mai üzenetnek az összesítője. Köszönjük, Uram, az új világosságot, az új kijelentést és megértést a szívekben, és haladunk ezen az úton tovább. A hálaadásról most külön nem fogok tanítani, mert szeretnék ezen a kegyelem vonalon menni tovább, mert ugye korábbi években ilyen évvégén hálaadás téma szokott lenni, de a kis újságban benne van. Egy nagyon jó Joyce Meyer kis anyag a hálaadásról. Tehát összefoglalom még egyszer. Gyógyító kenet van, a Szent Szellem munkálkodik a szív területén, légutak területén, fejben különböző pontokon, fogak területén, combban, nyakizom területén és könyökben múlnak el a problémák. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Nem tudom, említettem-e nektek, hogy Orosházán Sanders pásztornak volt egy decemberi összejövetele, és ott egy történetet mondott el. Elcserélték az orvosok a leleteket. Egy rákos ember megkapta a jó jelentést, hogy nincs problémája, az egészséges ember pedig megkapta a rákos jelentését. El tudjátok képzelni, mi történt? Az egyiknek jó kimenetele lett, mert ugye a rákos ember megkapta a jó jelentést, és azon kezdett el gondolkodni. És ez jó irányba vitte, és meggyógyult. De a másik pedig meghalt. Mert annyira elhitte a rossz jelentést, hogy padlót fogott, és meghalt. Tehát ebből azt kell nekünk beszűrni, hogy mennyire fontos azt megszűrni, hogy mit fogadunk be. Most legyen ez tanítás, legyen egy orvosi jelentés, Nem kell az első orvosi jelentést elfogadni akkor, hogyha az rossz. Azt meg lehet ismételni, el lehet menni máshova, lehet imádkozni, és egy-két múlva már az a tünet nem is lesz ott. És hát köreinkben is vannak ilyen bizonyságok, ugye, hogy orvosilag is kimutatták, hogy az a probléma, ami előzőleg volt, az nincs. Tehát ennyire fontos az, hogy mit engedünk a szívünkbe, mit gondolkodunk. Kézrátétellel fogunk imádkozni, értetek? Megáldunk benneteket. A Jézus nevében. Az Úr áldottja vagy. És köszönjük, Uram, hogy az Úr betömi a szádat azzal, amit szólnod kell. Bátorságot ad, hogy előre haladj, és minden korlátot ledönts a Jézus nevében. Az Úr bátorságával haladj előre, és használd Jézus nevét, mert Jézus nevére minden problémának meg kell hajolni. Az Úr áldottai vagytok a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te békességedet és örömödet. Köszönjük a Te jelenlétedet az ő otthonukban. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Jézus nevében nagy bátorsággal haladjatok előre. Az ellenséget a lábatok alatt tartva, a Jézus nevében. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Szent egészséget szólunk, és tökéletes ellátást, helyreállítást és bőséget a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a Te gyermeked, a Te áldottad, hatalmasan áldottad. Köszönjük, hogy használod őt, mint edényt, és betölti az ő elhívását a Jézus Krisztus szent nevében, és áldásá válik mások számára. Köszönjük, Atyám, a Te örömödet, békességedet a Te gyermeked életében, szívében, családjában. Megáldjuk őt Krisztus minden áldásával a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a Te gyermeked, a Te áldottad. Köszönjük, Uram, hogy munkálkodsz az ő ellátásán folyamatosan, mert Te vagy az ellátásának a forrása. És a nyugdíja is úton van, nagy gyorsasággal érkezik az angyalok segítségével. Köszönjük, Atyám, hogy a Te gyermeked, a Te áldottad, hatalmasan áldott. Amire a kezét teszi, azon mind áldás van a Jézus nevében. És a szent védelmet rendeljük ki a család minden tagja mellé a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a Te gyermeket hatalmasan áldott. Hálát adunk, Uram, az ő ellátásukért, az ő magjaikat megáldjuk Jézus nevében, és bőséges aratást szólítunk melléjük a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Szent Szellemet vezetését a Te gyermeket felett. Megerősítjük az ő elhívását. Kiárasztjuk a zenei szolgálathoz szükséges kenetet, a bölcsességet, a kijelentést, a rálátást erre a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a Te gyermeket hatalmasan áldod. Hegyeket mozgat az imáival a Jézus nevében és az ima csapatával. Dicsérünk és magasztalunk Téged, Atyám. Hálát adunk ezért az erőért, amit ő egybekovácsol, összefog, mint gyeplőt, és irányítja ezeket a hadmozdulatokat a Jézus nevében.
Pásztoraink, életét, a Szent Szellemedet. Köszönöm, hogy vezeted őket minden betegségtől, fájdalomtól, megszabadítod őket a Jézus nevében. Köszönöm, Atyám, neked az erő, a Szent Szellemed, ami és vezeti őket a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az 1 Péter 2.24, aki azt mondja, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak én, akinek sebeivel gyógyultatok meg a Jézus nevében. Minden fájdalmat Jézus nevében elátkozunk, ami a testeteket érintette a Jézus nevében. Köszönöm, Atyám. Köszönöm, mert nem olyan rövid a te kezed, hogy ki ne nyúlhatna és oda ne érhetne. Amit kérünk, Atyám, te mind megadod Jézus szent nevében. Köszönjük a bátorításodat, amelyet adsz mi felénk, a gyülekezet felé. Köszönjük, Atyám, a szép tanításokat. Köszönjük a jóságot, kegyelmet kiárad közénk. Halleluja, köszönöm, Úr Jézus, köszönöm, hogy erő, szeretet, békesség, öröm is az lakozós az egész gyülekezetünkben, a Jézus szent nevében. Köszönöm, Atyám, hogy ne legyen különválás, a Jézus nevében legyen, Szent Szellemet legyen a vezetésed Jézus nevében, mindannyiunk felett a Jézus szent nevében. A békesség, szeretet, öröm áradjon minden egyes testvérünkre a Jézus nevében. Köszönöm, Atyám, neked, hogy velünk van a te kegyelmed, a hűséged, jóságod, szereteted. Köszönjük, Atyám, neked. Kinyújtod a kezed gyógyítás, hogy jelek és csodák áradjanak a beteg testrészekre a Jézus nevében, és előszólítunk minden olyat, amire szükségünk van, úgy anyagiakban, mint egészség területén a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, neked a Szent Szellemedet. Köszönjük, hogy az itt van, és közösünk van, és a kened árad, és árad, és árad a Jézus nevében. Köszönöm, Atyám, neked. Halleluja, halleluja, Jézus nevében. Köszönjük. Köszönöm, mennyi Atyám, hogy Jézus nevében köszönöm, hogy Jézus, hogy a kelet kiárad, és megszabadítod minden elmásból. A beteg testrészek helyreállnak a Jézus nevében, megtiltok minden hazug, hamis szünetet Jézus nevében. Elátkozzuk a fájdalmat a Jézus nevében, megtörünk minden hazugságot. Köszönöm, Atyám, neked, hogy te itt vagy, és velünk vagy, és békesség és szeretet öröm száll mindannyiunkra a Jézus nevében. Köszönöm a családtagokat. Köszönöm, hogy minden családtagunk a Jézus nevében te hozzád fordul, és te hozzád jön, és bejönnek a gyülekezetbe, és beszólítunk minden elveszettet a faluból, a környező településeket a Jézus nevében. Áldjuk, Atyám, és magasztaljuk a te nevedet. Köszönöm, Atyám, hogy minden szív meghallja a te hívó szavadat a Jézus nevében. Akik keresnek, azok mind megtalálnak a Jézus nevében. Halleluja, halleluja. Halleluja, a dicsőséged. Halleluja, a szépen. Halleluja, köszönöm a szabadításodat, te a Jézus nevében. Köszönöm, a Jézus. Minden szem meglátja a te kegyelmedet, a te kenetedet. Köszönjük, Atyám, neked. Halleluja. Halleluja. Hó, halleluja, a dicsőséged.
Amen. Kezünket hitel rátesszük, hozott kelmékre, szövetekkel az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőségét. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Tudjuk, Uram, a te ígédből, hogy a kenet a szövetekbe tárolódik. Így eljuthat az otthonokba. És amikor hittel a szöveteket, a kenettel teli szöveteket a beteg testekhez érintik. A kenet beárad a testekbe, kivezeti a hazug tüneteket, megtöri az igát, a betegséget, a fájdalmat és mindenkort a Jézus nevében. Megdorgáljuk Jézus nevében az életetek felett a légúti panaszokat, a náthát, a torokfájást és minden ehhez kapcsolódó dolgot, az influenzát, a vírusokat. Megdorgáljuk, felszólítjuk, hogy távozzanak a Jézus nevében. És szabadulást szólunk az életetek felett, a szeretteitek felett a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te bevégezted a munkát. Nincs mit ahhoz hozzátenni, mert ez egy tökéletes munka volt. És köszönjük, hogy a te sebeid által van a gyógyulásunk. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Közben a gyógyító sorban gyakran működik, most is működött a kis profécia ajándéka, és szerintem mindenki kapott valami kis rövid kis üzenetet, pár szót. Pesti összefoglaló következik. Karácsonyi úrvacsora volt december 21-én. Azt mindannyian tudjuk, hogy Isten készít a számunkra egy tervet. És ez a terv a szellemünkbe kerül. Azt is hallottátok már szerintem, hogy akkor vagyunk legáldottabbak, és a legvédettebbek, hogyha Isten tervében vagyunk. Nekünk Krisztusnak kell élnünk, és szeretetből kell végrehajtani az ő terveit, amit ránk szabott. Tehát nem kényszerből, az úgy nyögvenyelős és úgy sem működik. Hogyha igazán szereted az Urat, akkor nem a saját útjaidat fogod járni. Hiszen emlékezz csak rá, hogy ő meghalt érted és visszavásárolt. Továbbra is a gondolataim sokszor akörül forognak, amit a múlt héten hallottatok, hogy akinek sok bocsátatott meg, az sokkal hatalmasabban tudja szeretni az Urat. A szenvedélyes szerelemmel tudja szeretni az Urat. Az Úr hív, hogy kövess engem, és jól tesszük, hogyha követjük. A sikert Jézusért kell keresnünk. Tehát nem a saját sikerünket kell hajtanunk, hanem hogy Jézus legyen sikeres, illetve a szolgálat legyen sikeres, amit végzünk. A legnagyobb megtiszteltetés az, hogyha az Urat szolgálhatjuk valamilyen formában. Hozzáteszem, mert benne volt a pesti tanításban is, hogy nem mindenkit hív el az Úr a pulpitus mögötti szolgálatra. Van, akiket a munkahelyén áld meg, hogy egy előmenetelt ad a számukra, egy jó fizetést ad a számukra, hogy oszlopok lehessenek a gyülekezeti testben, és az Úr munkáját tudják támogatni. Tehát amikor egy keresztény megkérdezi, és többtől hallottam ilyet, hogy mit keresek én itt, ez az üzenet lehet, hogy megválaszolja azt. Mindannyiunknak meg kell vizsgálnunk, és keresnünk kell azt, hogy mi az, amire Isten teremtett bennünket. Nagyon sokan nem tudják, hogy Istennek van terve a hívők számára, és ha tudják is, sokan nem kerülnek bele, mert a világ elszippantja őket. Két igét felolvasunk még, mert ez engem nagyon megerősített abban, felbúzdított abban, hogy bátrabban kérjünk az imáinkban. Ez benne van a pesti tanításban. Ézsaiás 65:24-es.
És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam.
És lapozzunk a Máté 6:8-hoz. Ezek az igeversek arra az imafajtára vonatkoznak, ami a kérés imája.
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
Amen. Tehát a lényege az, hogy mielőtt kérnénk, előtte Isten már elkészíti a választ. Ha most ez így működik, akkor sokkal bátrabban kérhetünk. Mert Istent viszont muszáj felhatalmazni a szavainkkal, az imáinkkal, hogy tudjon lépni és oda tudja adni. Tehát magától nem fog menni, imádkozni mindenképpen kell, csak az imánk könnyedébb lesz, olajozottabb lesz, hogyha ennek a tudatában kérünk. Úgyis megvan már a válasz, akkor kérjük, Uram. Isten tüze bennünk munkál, és a szenvedélyes szerelem, az Úr iránti szenvedélyes szerelem visz bennünket előre dicsőségről dicsőségre. Az utolsó időkben is szükséges, hogy a sátorunkat kiszélesítsük, azaz a szolgálatunk terjeszkedjen. Az új kenetek segítenek bennünket abban, hogy jobban ki tudjunk nyúlni az elveszettek felé. Az új kenetek befolynak a gyülekezetbe, ami mostanában ugye Pesten is volt, és kaptak a pásztorok különböző keneteket. De nem csak a gyülekezetbe folyik be, hanem befolyik a hívők életébe. És ennek az a célja, hogy gyülekezeteket tudjanak alapítani, és ki tudjanak nyúlni az elveszettek felé. És Santers pásztor utolsó alkalmán úgy emlékszem, hogy ezt a kenetet kiárasztotta a gyülekezeti test felé, a gyülekezetek felé, a hívők felé. Tehát nem csak azok felé konkrétan, akikre a kezét tette, hanem igazából az egész gyülekezeti test felett kiárasztotta ezt. Akik a világot szeretik, azok nem értik azt, hogy az Úr mennyire szereti őket, és mit tett értük a kereszten. Mert inkább elmaradnak a gyülekezetből különböző oknál fogva. De ezek mind inkább kifogások, többsége kifogás. Van olyan keresztény, akit ismerek, hogy azt mondta, hogy egy nap a héten az enyém. Többiben szívesen segítek lányaimnak, fiaimnak, unokáimnak, bármit, de egy héten egy nap az enyém. Kikötötte és ragaszkodik hozzá. És azért hagytuk ti is itt, mert kikötöttétek, hogy ez a nap az Úré. Ez a délután az Úré.
Halleluja.
Az év végéhez közeledve megáldunk benneteket Krisztusban minden szellemi áldással. Megáldunk benneteket bővölködéssel, jóléttel, egészséggel, mi kell még. Megáldunk benneteket idővel, hogy több időt tudjatok szentelni az Úr igéjének, a Krisztus igéjének a tanulmányozására. Megolajozzuk a munkátokat, hogy gyorsabban el tudjátok végezni, és legyen több időtök, és hogy növekedjetek az Úrban. Boldog új évet kívánunk mindannyiótoknak. Keresztény nyelven bízd újra életed Krisztusra, de van egy másik változata is, hogy bizony Úrunk érkezése közeli. Úgyhogy a világnak szüksége van a világosságra. És a világosságot kell kivinnünk. Bizonyságképpen elmondom, hogy ez a Zoli, akiről beszéltem, illetve akiért imádkoztam is most, Zala megyei, jó jelentéseket kapott a húgom. Hazaengedték 7-éig a kórházból, pedig előtte intenzíven volt, és meg fog gyógyulni, fel fog épülni, mert tervei vannak. Hogy mire visszamegy a kórházba, megtanul nyelni, mert nyelési problémái vannak, nem minden falat megy le. Aztán áprilisig megtanul járni, mert ő vadász, és akkor van a fácán szezon. És nyáron meg horgászni akar. Tehát ilyen tervei vannak. Na most ezek olyan lelki képek, ha nem is tudja mi az, hogy hit, de előtte kiábrázolódik a jövő. És ez a jó kép, a jó irány, hogy épülés, előrehaladás, és nem a díszes temetésről kell gondolkodni. Mert aki megkapta a rossz jelentést egészséges létére, az elkezdett gondolkodni a díszes temetéséről, és bizony vége lett az életének előbb, mint kellett volna. Van-e bizonyságotok?
24-e reggel felébredtem, és mondja a Pityu, hogy ő nem aludt éjszaka, nagyon fáj itt a karja. Mondom, ha megengeded, akkor imádkozok érte. Jó, megengedem, mert nagyon fáj. Imádkoztam érte, és mondtam, hogy csak mondjad, hogy köszönöm, Uram, hogy meggyógyult. És elment anyukámékért, ebédelünk, jön, megy, és egyszer megszólal hangosan. Hát tényleg meggyógyultam, hát tényleg nem fáj a kezem. Oda jön, azt mondja, hogy köszönöm, mondom, ne nekem, tudod, mindent az Úrnak köszönünk meg. Nézd, és így folytak a könnyei, hogy köszönöm, hogy meggyógyultam, és nem kellett gyógyszer. Igen, és akkor mondta anyukámnak először, hogy most már elhiszem, hogy a Vera Méli jár oda. Most történt meg, most történt meg a... Igen, most ért el.
Kell egy személyes megtapasztalás, igen. Amikor valaki ezt megtapasztalja, hogy igen, ez tényleg működik.
Igen, azt mondta, hogy most értem meg, hogy a Vera miért megy mindig, és miért mondja azt, hogy én biztos, hogy elmegyek. Most. Eddig nem mondott ilyent, meg semmit nem mondta sose, hogy ne jöjjek, de most
megvált a lényegét.
Hogy igen, nekem ez elmúlt. És ott emelgette a kezeit, és mondta, hogy nem fáj. Akármit csinálok, nem fáj.
Igen.
Hogy most mutatta meg neki az Úr azt, hogy bízni kell benne, és akkor tényleg nincs, mert eddig azért mindig bent volt a kis tüske, hogy hát, meg hát, és akkor most neki bizonyított az Úr, és én ezért nagyon hálás vagyok.
Ez egy bizonság is, egy jel volt a számára. Már régóta akartam elmondani, mert nem mindenki ismeri. 40 éves koromhoz közeledtem, amikor azt tapasztaltam, hogy ásuk, fáj a forgóm. Fát hasogatok, a csuklóim nem bírják. És hát ehhez hasonló dolgok. És 44 éves koromban születtem újjá, és nem tudom mikor, de ezek a problémák egyszerűen levágódtak, eltűntek. Mert az üdvösségnek a jelentése tartalmazza azt is, hogy helyreállítás, éppététel, teljesítétel, egyszerűen csak ezek eltűntek. Feleségemnek, tehát olyan 20 éves kora után egy olyan szem allergiája lett, augusztusra tehető, tehát bizonyos virág, por, pollen, ami ugye rosszul esett neki, hogy annyira váladékozott, hogy valamikor reggel összenőtt a szeme, és nem tudta kinyitni. Bököt szúrca, amilyen egy allergia, járta az orvoshoz, igazából egy kis kenőcsöt kapott meg, szóval nem tudtak vele mit csinálni. Az újjászületés után ez a probléma kezdett mind kisebb lenni, már csak egész kis viszketés volt, szóval semmiféle könnyezés, teljesen eltűnt. Úgyhogy nagyon-nagyon csúnya volt. Akkor napszemüvegbe járt, mert hát olyan rosszul nézett ki, hogy a fény bántotta. A
korára feldagadó, és gyulladt, hát igen. Hát mert még más is erben a torkokkal, visszatett az állam,
meg az
orrom.
Nátha, ugye nátha társult ehhez még. Érbus, meghallgatjuk.
Ez hát pár évvel ezelőtt történt, nem most, pár évvel ezelőtt a húgomék eljöttek hozzánk, és hát a férje, az is Szabó Laci, és azt mondta, hogy hát minden augusztusban ő is könnyezik a szeme, viszket, náthás, minden baja van. Azt akkor mondtam neki, hogy te mondom ide, figyelj, imádkozok én érted, aztán helyre fogsz jönni. Azt mondja, na, jól van, imádkozzál. Hát imádkoztam, érte? Következő évben jön a jelentés, ugyanakkor jön a jelentés, hogy hát képzeld el, hogy nem jött elő a tünet. Na, halleluja, és azóta sincs neki.
Halleluja.
Elfogadta az Úr Jézust.
Na, hát igen. Tehát csak egyszerűen az üdvösség maga is hoz számos gyógyulást, változást, áttörést, szabadulást különböző problémákból. Tehát nem is úgy volt, hogy gyógyítósorba kiszorítottak egy ilyen tünetet, ugye? Egyszerűen csak úgy eltűnt, nem is tudom mikor.
Csak.
Nincs.
Igen, nem is tettél te imádkozni?
Nem.
Én egy olyat szeretnék elmesélni a Sanyival kapcsolatban, hogy az orrán itt elkezdett nőni, hát olyan volt, mint a szemölcs, vagy nem tudom, minek nevezik. Nem, szemölcs, és így kifele, de már elég nagy volt, egy-két hete körülbelül. És egyszer megérintettem a kezemmel, és mondtam, hogy Jézus nevében dűnjél el innen, mert ez nem ide tartozik ehhez a testhez, és mára teljesen eltűnt, de nem használtunk semmi kenőcsöt, semmi gyógyszert.
Csak Jézus nevét.
Hát én hiszem azt, hogy a Jézus nevében,
igen,
tehát az Úr gyógyította, igen, meg. Tehát, hogy eltűnt onnan, teljesen eltűnt. Mondom, neki eltűnt, azt mondja, igen.
Halleluja. Dicsérjük az Urat.
Halleluja.
Dicsérjük az Urat. Elköszönünk az óévtől, jövőre találkozunk, várunk benneteket szeretettel, mindenki hozza magába még egyet. Zárói nekünk következik. Gyümölcsöző boldog új évet kívánunk!